Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a bérrendezés után vonzóbbá válhat a pedagógusi pálya. Már az egy pozitív üzenet, hogy a béreket nem a minimálbérhez, hanem a diplomás átlagbérhez próbálják viszonyítani. Horváth Péter úgy látja, a pozitív trend megmutatkozik abban is, hogy többen jelentkeztek pedagógus képzésre az idén, de tapasztalatai szerint az idén kiírt álláspályázatokra is lényegesen több volt a jelentkező, és olyanok is jelentkeztek, akik visszatérnek a pedagógus pályára. Az új pedagógusi teljesítmény értékelési rendszerről a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke azt mondta, az lesz a legfontosabb, hogy az értékelésnél a nevelőtestület számára világosak legyenek a szempontok, az egész folyamat érthető legyen, hogy ki miért mit kaphat. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével beszélgettem. Pedagógusok jogállására vonatkozó törvény megszületett, közismertebb nevén, vagy többször emlegetett nevén a státusztörvény, tehát változott a pedagógusok jogállása. Januártól igen markánsnak mondható béremelés jött, ehhez kapcsolódóan új bérsávok vannak a pedagógusok esetében, és hát megkezdődtek, hát úgymond az előkészületek a teljesítmény értékelésre, ami majd a következőkben fog elindulni. Kezdjük azért a bérrendezéssel, ugye 32%-kal emelkedtek a pedagógus átlagbérek évelejétől, de már rögtön akkor volt azért ezzel kapcsolatosan polémia és vita, hogy ez hát egy bértömegemelkedés, vagy valóban nagyjából minden egyes pedagógusnál ilyen mértékben emelkedett az alapbér. Mik a visszajelzések, egyáltalán mik a tapasztalatok ezen a téren, vagy ezen a fronton?
Az Európai Unió felé a vállalása a kormányzatnak ugye az volt, hogy az átlagos pedagógus bér, mondhatjuk azt, hogy a bértömeg, amennyit összesen kifizettek a pedagógusoknak egy évre, az fog emelkedni ezzel a bizonyos 32,2%-a, vagyis kezdődik meg a diplomás átlagbérhez való felzárkózás.
Itt ugye az volt, hogy 2025-re 80%-kal legyen, ugye ez volt a megfogalmazott cél. Most, ha jól tudom, akkor ez nagyjából 72%, ha én jól láttam a számokat.
Pont, egészen pontosan ez volt a mostani terv, hogy 72%-ra emelkedjen fel, és ehhez nagyjából ez a 32%-os összbértömegemelkedés volt szükséges.
Ugye ez a markánsak, ezek a béremelések, de hát azért jön egy ilyen civil felvetés, vagy civil kérdés, hogy hát 80%, hogy akkor úgymond ezzel elégedettek lehetnek a pedagógusok, mert hát megkérdezheti az ember, hogy akkor miért a diplomás dolgozó, vagy a diplomás átlagbérnek a 80%, amit tegyük hozzá zárójelbe, hogy nyilván idén és jövőre még ez is vélhetően a diplomás átlagbér is emelkedni fog, vagy nőni fog.
Így van. Visszatérve még az első kérdésre, tehát hogy ez azt jelenti, hogy a pedagógusok között volt, akinek 32%-nál nagyobb mértékben emelkedett a fizetése, és volt, akinek ennél kisebb mértékben emelkedett a fizetése. A Nemzeti Pedagógus Karnak az állásfoglalása, vagy a javaslata mindenféleképpen az volt, hogy alapvetően mindenkinek érezhető fizetésemelést kell kapnia. Ez, én azt gondolom, hogy alapvetően megtörtént, még hogyha nem is mindenkinek ugyanolyan mértékben növekedett a fizetése, hiszen a gyakornokoknak az előző időszakban is már nagyobb mértékben emelkedett a fizetése, például az a gyakornok kolléga, akinek egyetemi végzettsége van és természettudomány szakos, ő neki ez 38% körüli emelkedést jelentett. Nyilván azok a pedagógusok, akik kutatótanári, mestertanári fokozatban voltak, az ő is nem egyetemi végzettséggel, esetleg nem természettudományos diplomával rendelkeztek, ő nekik pedig nagyjából ilyen 20% körül emelkedett a fizetésük. Tehát ebben volt aránytalanság. El tudtuk fogadni azt, hogy ebben a pillanatban nagyjából ezt a két szempontot vették figyelembe, mint differenciálási lehetőséget, tehát egyrészt a végzettséget, másrészt az, hogy milyen szakot tanít valaki, ha nevezhetjük ezeket elsősorban hiányszakoknak, bár nagyjából azért mindenhol vannak hiányok valószínűleg. Illetve azt kértük és javasoltuk, hogy a későbbiekben, amikor 2025-től reményeink szerint jön a következő jelentősebb béremelés, akkor legyen lehetősége az intézményeknek egy differenciálásra, akkor is azt gondoljuk, hogy alapvetően minden pedagógusnak érezhető fizetésemelést kell kapni, de az intézmények már a saját szempontjaik szerint, amit esetleg a jogszabály is megfogalmaz, az szerint tehessenek differenciálást.
Ez milyen szempont rendszer szerint mehetne? Tehát, hogy ugye, nyilván gondolom a teljesítményeket figyelembe véve, vagy akár ugye most tulajdonképpen az oktatási kormányzat szándéka szerint valóban a végzettség, illetve a pedagógusi teljesítmény szerint lenne differenciálás, és például a pályán eltöltött évek, ha jól tudom, azok eddig ebből a szempontrendszerből kikerültek.
A pedagógusok új életpálya törvénye, ahol a bérekről van szó, ott megemlít több lehetőséget a differenciálásra. Azt gondoljuk, hogy most a teljesítmény értékelést egy másik kalapba helyezve, eszerint is az intézmények tudnak maguk kialakítani egy olyan szempontrendszert, amit figyelembe tudnak venni, ha akarnak természetesen nevelőtestetnek. Teljesen világos és átlátható kell lenni, amiben akár beletartozhat az is, hogy mennyi ideje van valaki a pedagógus pályán. Az is beletartozhat esetlegesen, hogy hány szakot tanít. Korábban ezeknek volt előélete mind a kettőnek, ez számított a besorolásoknál a figyelemvételével, de ezt azt gondoljuk, hogy minden intézménynek saját magának legyen lehetősége, annak a 20%-os következő évre ígért béremelésnek egy bizonyos részében erről dönteni, hogy ezt ők hogyan szeretnék, hogyan szolgálja leginkább az intézmény közösségének az érdekét. És a másik dolog a teljesítményértékelés 2025 őszétől, szeptemberétől a 2024-25-ben lefolytatott teljesítményértékelési eljárásnak megfelelően lesz lehetőség egy pozitív eltérítésére a béreknek. Nem teljesen világos, hogy ez mekkora lehetőséget biztosít, hogy ez pontosan miből, ebből a 2025 elején ígért 20%-ból lesz erre tartalékolva, vagy esetlegesen egy további többletforrás lesz erre, ezt nyilván kíváncsian várja mindenki, mert azt gondoljuk, sokakkal együtt én is, hogy a teljesítmény értékelésnek akkor lesz jelentősége, és akkor veszi ezt mindenki komolyan, hogyha ennek megfelelően ennek a juttatása is érezhető lesz.
Szeretném, hogyha egy kicsit majd beszélnénk még részletesebben erről a teljesítmény értékelésről, vagy egyáltalán, hogy milyen koncepció vonatkozik erre, de még visszatérve a emlegetett differenciálásra, most például, vagy akár a következő időszakban, ha majd bejön 2025 után az újabb béremelés, ugye az, ha jól tudom, akkor ilyen 21% van a tervekben meghatározva. Igen. De ugye ez a differenciálás például abban is megnyilvánulhat, hogy ha mondjuk egy iskolában nagyon nagy szükség van egy kémia tanára, vagy egy nyelvszakos tanára, vagy mondjuk egy informatika tanára, akkor kínálhat akár egy jóval magasabb fizetést is, hogyha erre megvan az anyagi vetülete, mondjuk az intézményvezető, hogyha nagyon kell bizonyos szakos tanár, tehát ilyesfajta differenciálás is lehet. Mert ugye voltak olyan hírek, talán éppen a néhány hónappal, vagy talán egy évvel ezelőtt a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára is beszélt arról, hogy ahogy a szakképzésben is lehetőség nyílhat egyfajta béralkúra is.
Ezt a lehetőséget szintén tartalmazza a pedagógusok új életpályáról szóló törvény, ugyanezen paragrafusa, mint differenciálási lehetőséget. Azt gondolom, hogy azért ezt egy picit korlátozottabbnak látom, hiszen az intézményvezető igazgatónak nincs erre anyagi fedezete, tehát ő maximum annyit tud csinálni, hogy a fenntartót megkérdezi, hogy neki ez nagyon kell egy ilyen tanár, nem, ha nem tud biztosítani a fenntartó se, nem tud ajánlani, tehát tényleg csak egyetlen lehetőség van, akkor a fenntartó lehet, hogy erre biztosít többlet pénzt, de ez, hát én nehezen tudom elképzelni, hogy akkor a másik iskolába ne jelentkezzen egy újabb ilyen probléma. Tehát ezt a részt bár
ez a bérfeszültséget szül
és nagyon szépnek tűnik, de ezt egy picit, én ezt mint reális esélyt, ezt nem annyira látom, bevallom.
Beszéljünk akkor egy kicsit még a teljesítményértékelés.
Bocsánat, csak egy pillanatra, ugye előbb felmet az a bizonyos 80%, miért 80%, igen. Nem 100. Igazából, ha megnézzük összességében mondjuk az Európai Uniós országokat, ott is ez az arány, ez változó, de az már szerintem egy nagyon jó dolog, hogy a diplomás átlagbérhez próbáljuk viszonyítani a pedagógus béreket, és mondjuk nem a minimálbérhez. Tehát azért ez egy sokkal méltóbb pozíció, azt gondolom, a pedagógusok számára, hogy a diplomásokhoz kezdjük hasonlítani őket, több ok miatt is, amit én többször is elmondtam. Egyik dolog az, hogy amikor a diákok jelentkeznek, hogy hova menjenek tovább, milyen felsőfokozatú intézményre, akkor a leendő diplomásokkal vannak versenyhelyzetben, tehát azt nézik meg, hogy mennyit lehetne keresni mondjuk mérnökként, vagy orvosként, vagy közgazdászként, vagy jogászként, illetve pedagógusként. Másrészt az elhelyezkedésnél is a diplomásokkal vannak versenyhelyzetben a pályák, hogy ott az elhelyezkedésnél mi a helyzet. Tehát szerintem ez egy jó arány. Nyilván mi azt hangsúlyoztuk folyamatosan a törvény elfogadása közben, hogy a 80% és a 100% közötti részt kell megtölteni olyan egyéb más típusú kedvezményekkel, amelyek vonzóvá tehetik a pedagógus pályát. Az Európai Unió átlag az 84% egyébként. Tehát ettől már szerencsére nem leszünk messze, ha 80%-ot elérjük. Tehát meg kell nézni azt, hogy mivel tölthető meg az a hézag, ami még mindig nem a diplomás átlagbért jelenti. És azért ebben van néhány olyan dolog, ami egy pedagógus számára, pedagógus pályát elképző számára vonzó lehet. Azért összességében a kiszámítható éves időtervezés, tehát az, hogy mitől meddig lesz az év, nem nagyon jönnek ebbe váratlan dolgok be. Kvázi egyébként ott teljesen megbízható állás lehetőség. A szabadságnak a nagysága. És azért ne feledkezzünk meg arról, hogy szóval tanítani azért tényleg nagyon, nagyon jó dolog. Tehát az egy gyerekek között, jövőket alakítani. Ez egy nagyon felelősségteljes, de egyébként aki ezt szereti, ez egy nagyon vonzó és jó lehetőség. Most, hogy ez a 80%-a jó, vagy a 85%, nyilván mi is azt szeretnénk, hogy minél magasabb legyen, de összességében szerintem ezt nyilván mindenkinek a saját joga eldönteni, hogy ha ennek tanult, ezt szeret lenni, akkor ez számára, ez kielégít ez a bér, vagy ez semmiféleképpen sem az.
De akkor ez azt is jelentheti, hogy ez a mostani bérrendezés, illetve az új életpályamodell azért hozhat pozitív változást a pedagógus utánpótlás tekintetében, de többen választhatják majd a pedagógusi pályát, nőhet egyáltalán a pálya presztízse, mert most, hogyha megnézzük az idei felvételi jelentkezéseket, akkor azt látjuk, hogy többen jelentkeztek pedagógus képzésre. Idén a jelentkezések alapján a második legnépszerűbb terület a pedagógus képzés. Több mint 17 ezeren első helyen jelölték meg valamelyik pedagógus képző intézményt, akkor ezek azért pozitív jelnek tekinthetők.
Igen, tehát ugye most, hogyha ezt az utóbbi két dolgot nézzük, a nevezük státusztörvénynek és a béremelést. Tehát ugye 2023 tavaszától elkezdődött egy riogatás, hogy ez ekkora katasztrófát fog okozni, hogy nem közalkalmazottak vagyunk, hanem közönség foglalkozó jogviselőre kerülünk. Én szerintem már most biztos vagyok benne, mert engem is sokan keresnek, sokan megbánták azt, hogy ezt nem írták alá szeptemberbe. Tehát maga a köznevelési foglalkozó jogviszony semmivel sem hátrányosabb, mint a közalkalmazó jogviszony, sőt, én azt gondolom, hogy bizonyos pontokban előnyösebb. Mert a tárgyalások eredményre vezettek, ahol ott voltak a szakszervezetek, és ott volt a pedagógus kar is. A béremelés pedig egyértelműen, ha ez kiszámíthatóan így lesz, és nem fog megcsuklani megint, mint ahogy 2013-as azért viszonylag gyorsan az életpálya az elhalt. Ha ez nem csuklik meg, és kiszámíthatóan legalább ez a 80%-a meg lesz, akkor én azt gondolom, hogy vonzó lehet a pedagógus pálya. Az előbb említettek miatt is. Érezhető, hogy nagyobb az érdeklődés. Az idén kiírt álláspályázatainkra lényegesen többen jelentkeztek. Lényegesen többen jelentkeztek olyanok, akik visszatérnek a pedagógus pályára, és jelentkeztek olyanok is, akik egyébként nem írták alá a köznevelési foglalkozó jogviszony, de most már szeretnének visszacsatlakozni.
Van számukra visszaút egyébként, akik akkor úgy döntöttek, hogy távoznak az új pedagógus jogállásra vonatkozó törvény szerint, és aztán most mégis meggondolták magukat, akkor őket azért, hát úgymond visszafogadják az intézmények, vagy akár egyáltalán más intézmény, más oktatási intézmény?
Jogszabályi rendezés erre vonatkozóan nincsen. Nem tudom, hogy mi lesz a gyakorlat ezzel kapcsolatosan, és nyilván ezt a fenntartónak kell eldönteni, hogy ebben mennyire rugalmas, vagy mennyire teszi lehetővé.
Igen, csak azért kérdezem ezt, mert voltak olyan
határt ad.
Igen, voltak olyan felvetések akkor, hogy hát ez egy úgymond bizalmi kérdés is, mert hát ugye ráadásul most a tanév közepén kellett erről nyilatkozni, tehát aki akkor nem fogadta el ezt az új jogállást, akkor az a tanév közepén, a mostani tanév közepén távozott, és akkor ugye volt voltak ilyen felvetések, hogy aki akkor úgymond magára hagyta az iskolát, és a tanév közepén magára hagyta a diákjait, hát annak lehet, hogy azért nem kéne visszatérnie.
Igen, különböző vélemények vannak. A tanév közepe az olyan értemben nem, még az, hogy szeptember közepéig kellett nyilatkozni, az meg bőven a tanév elején volt, tehát tudta már mindenki, hogy miről fog nyilatkozni nagyjából augusztusban is. Tehát ez tényleg egy nagyon kényes kérdés, hogy ki hogyan érzékelte. Nyilván, aki szeptember közepén úgy nyilatkozott, hogy nem, annak úgy kedvezőbb volt, mint hogyha augusztusban mondta volna azt, hogy nem akarja ezt. Tehát én emberi szempontból ezt megbizonyos értemben értem is. Szerintem jó páran inkább úgy gondolom, hogy nem gondolták végig pontosan, hogy milyen következményei lehetnek ennek. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy milyen álláspont van erről. Nem láttam semmi leírt anyagot arra vonatkozóan, hogy ne térjenek vissza, de valóban ezek a dilemmák, amit szerkesztő is említ, ezek azért biztosan ott vannak a fejekben.
Beszéljünk akkor egy kicsit az új teljesítményértékelési rendszerről, annál is inkább, mert ennek már, ha jól tudom, akkor volt egyfajta tesztüzeme, vagy tesztüzemmódja, de hát a következő tanévben, a szeptemberben induló tanévben kell majd először alkalmazni a teljesítményértékelést, és majd 2025. szeptemberétől lesznek úgymond hát következményei, vagy akkor lesznek a tényleges értékelések, és azt is lehet már tudni, hogy ha jól tudom, akkor egy 100 pontos értékelési rendszer van 3 kategóriában, de hát hogyan is fog ez indulni, és hogy néz ki ez az egész rendszer?
Azt gondolom, hogy az intézményekben most különösen a vezetőség tényleg már többször leült, és próbál beszélni róla, hogy hogyan és miként lehet ezt megvalósítani, egy nagyobb intézmény, vagy egy kisebben. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy az értékelésnél alapvetően nevelőtestület számára világosak legyenek a szempontok, az egész folyamat, érthető legyen, hogy ki miért mit kaphat, még ha abban biztos is vagyok, hogy nem lehet teljesen objektív módon mindenkit pontról pontra értékelni, és azt gondolom, hogy ha valaki 88 pontot kap, vagy 85, akkor gyakorlatilag két ugyanolyan teljesítményű emberről beszélünk. Nagyon nagy baj lenne egyébként, hogyha egy 88 pontosra megsértődne, 85 pontos, hogy ő 3-mal több pontot kapott. Szerintem nem ez a szándéka senkinek se, és remélem, hogy ezt mindenki magába is rendezni tudja, hiszen nem lehet teljesen objektíven pontozni, én azt gondolom, bármennyire is próbálunk meg egy ilyen pályán.
De minden esetre akkor egy intézményen belüli értékelésről van szó, tehát nem a tankerület, nem a fenntartó, hanem az intézményen belül a tantestület, az iskola vezetése végzi ezt az értékelést.
Így van, így van. Ebből ugye a pontok egy része, nagyjából az egynegyed része, az bizonyos személyes teljesítmény céloknak a megvalósulásáért jár. A pedagógusok 3 ilyen személyes teljesítmény célt tűzhetnek ki maguk elé, ezeket fölvezetik majd egy krétafelületre, és az intézmény vezető hagyja őket jóvá. Ezek azok, amelyekre különböző ajánlásokat is ír az oktatási hivatal, tehetséggondozás, felzárkóztatás, továbbképzéseken való részvétel, és ehhez próbálunk mi is segítséget adni mindenkinek. A tagozataink gyűjtik azokat a lehetőségeket a személyes teljesítmény célokra, és egy már fel is került szerintem, hiszen nagyon sokféle intézménytípus van, és nagyon különbözőek lehetnek. A szakszolgálatok, szakszolgálati tagozat vezetői, illetve szakszolgálatok vezetői összeültek, és egy nagyon jó segítséget adtak szerintem mindenkinek. Ez a KAR honlapján már fenn is van, és szeretnénk majd segíteni az intézményvezetőket, a művészeti iskolákat is, a kollégiumokat, hogy a speciális esetekben is lehetőség szerint a pedagógusok tényleg, ha nem jutott eszükbe, még olyan jó cél, akkor ezekből esetleg tudnak választani. De alapvetően ezek a célok, ezek azért az intézményhez, intézmény munkájához kell, hogy kapcsolódjanak, tehát nem valami csodákat vár el senki se. Ez lehet egy belső tudás, megosztás, sokféle lehet, azt gondolom, érdemes rajta gondolkodni. És a másik maradék 3/4 rész, az pedig különböző intézmény szempontok, munka mennyisége, munka minősége, feladatellátás pontossága, kapcsolattartás, kommunikáció, és lesz egy bizonyos rész, ami helyiek speciálisan az intézményre vonatkozó, amit az intézménynek kell kigondolni, hogy mi legyen ez.
A diákok, a pedagógus által tanított diákok teljesítménye is valamiképpen lehet mérőszám, vagy ez itt nem vehető figyelembe?
Az előbb felsorolt 3/4 részből az egyik, ennek 3/4 résznek a harmada, tehát nagyja az egész rendszernek további negyed része, az a gyerekekkel való foglalkozásnak az eredményességére fog vonatkozni. hogy ez hogyan történik meg, de nem összehasonlítva más intézmények diákjaival, hiszen itt nagyon sokat jelentene az, hogy valakinek van válogatási lehetősége, valaki tehet. Tehát nem arról van szó, hogy összehasonlítunk iskolák teljesítményét, hanem inkább arról van szó, hogy összehasonlítjuk egy adott osztálynak az előző évihez képest eredményt a mostanival. Fejlődtek-e a gyerekek, ha fejlődtek, mennyit, ha nem fejlődtek, mi az oka ennek, hiszen lehet ennek is különböző okai, hogy miért nem tudott esetleg akkora előmenetelt folytatni egyik osztály a másikkal, hiszen nyilván nem lehet összehasonlítani az, hogy egyik iskolában nagyon sokan versenyeznek eredményesen, a másik pedig inkább csak mondjuk városi rendezvényeken, mondjuk az ünnepségen vesznek. Tehát ez is nagyon árnyalt a dolog, nem az iskolákat kell összehasonlítani, az iskolán belül az egyes csoportok előmenetelét fogja díjazni ez a rendszer a pedagógusoknál, ez szintén nem lesz egy könnyű feladat.
Ez az új teljesítmény értékelési rendszer egyúttal felülírja a korábbi pedagógus minősítési rendszer, tehát ez teljesen megszűnik?
Nem teljesen, de egyébként nagy vonalakban igen, hiszen a kötelezősége a minősítési rendszernek
De a kategóriák megszűnt. Megmaradnak? Tehát a pedagógus 1, pedagógus 2, hiszen igen. A bérsávok is kapcsolódnak ehhez.
Így van, az 5 sáv maradt, és kötelezettség nincs, kivéve gyakornokból pedagógus 1 az szükséges, az gyakornokok, tehát akik elkezdtek tanítani, egy éven belül kötelező minősítésen esnek, és így pedagógus 1 kategóriába kerülnek, de a többi kötelezettség megszűnt, ugyanakkor a lehetőség megmaradt, miként a tanfelügyeletnél is, igazából a pedagógus és a ehhez kapcsolódó, a pedagógus tanfelügyelet az nem lesz, az intézményi tanfelügyelet maradt meg, és a komplex tanfelügyelet, tehát ez is egyszerűsödött bizonyos értelemben. Az önértékelés kötelezettsége is megszűnt, de pedagógus például elvégezheti a saját önértékelését, és ezt a teljesítményértékelésnél előveheti és megmutathatja, hogy mondjuk hogyan nyilatkoztak róla az ott osztályban a szülők, a diákok. Nyilván azt gondolom, hogy itt a diákokkal célszerű inkább azért a felsőbb évfolyamokban kikérni a véleményüket.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!